A mi reformáció ünnepi istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ünnepi istentiszteletünket a 390. dicséretünkkel kezdjük közösen Luther Márton szép énekével. 390. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Thank you.
helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hogyha a mai napon kellene megfogalmazni mindazt, amit hiszünk és vallunk, és nem csak egyszerűen elfogadni azoknak a hitvallását, akiknek a bizonyságtételén felnőttünk, vajon mit mondanánk te neked? Drágább-e a hit kincse, mint a hitves vagy a gyermek? És a te országodnak a dicsősége többet ér-e, mint ennek a földi életnek minden múló java? Meg tudnánk-e ezt vallani? Őszinte szívvel előtted, és elmondani azt, hogy mindaz, ami az életünkben jelent valamit, az tőled jön, az belőled fakad. És lehet, hogy ezen az ünnepnapon, amikor oly sokaknak a nagy gondolatát egy kicsit közelebb érezzük magunkhoz, vagy talán büszkén mondjuk azt, hogy mi reformátusok vagyunk, valakik olyanok, akik a te igédhez akarnak mindig visszaérkezni, visszanyúlni, és Krisztustól tanulni, vajon elég méltók vagyunk-e ahhoz, hogy ezt a nevet viseljük és hordjuk. Köszönjük, hogy ide szólítottál magad elé, hogy a te igéd kőszálként megáll, és mi is azt gondoljuk, hogy ebbe a sziklába kellene belekapaszkodnunk, és erre kellene ráépüljön az egész életünk. Segíts bennünket most is megérteni azt, hogy mit akarsz az életünkben, mit akarsz kezdeni velünk. És kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy ne csak emberi bölcsesség, bölcselkedés legyen mindaz, ami itt ma elhangzik, hanem te szent lelked tegye azt üzenetté. Légy itt közöttünk, és áld meg ünnepi Isten tiszteletünket. Amen. A 171-es számú dicsérettel készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására közösen. A 171-es számú dicséretünk megáll az Istennek igéje. Mai ünnepi ige szakaszunkat olvasom, ahogy megvan írva Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében. Bibliaolvasó vezérfonalunk jelöli ki ezt ünnepi ige szakaszként. Pál apostol levele tehát a Galácia vagy Galata beliekhez, az 5. fejezetnek az első 6 versét olvasom. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Ahogy ezt az ige szakaszt felolvastam, meg ahogy én is elsőként elolvastam, az jutott eszembe, hogy az örök nagy dilemma kerül benne elő, a törvény cselekvése és a hit által való üdvösség. Azt hiszem, hogy ezt szoktuk nevezni a reformáció sarokpontjainak, amely újból felismerésre kerül, de hát ott van ez Pál apostolnál már jóval hamarabb, ahol Pál apostol megfogalmazza azt, hogy igen, az ember a maga igyekvésével, Istennek való tetszeni akarásával, bárhogy is próbálja a törvényeket megtartani, amik ott a Bibliában húzódnak, szerepelnek, úgyse fogja tudni megtartani, és ezért nagy ajándék az, hogy Isten Krisztusban a maga kegyelmét gyakorolja. Én mégsem ennek a feszültségéről szeretnék beszélni, vagy nem is ennek a mentén gondolom ezt az igét végig, hanem egy kicsit más irányból. És bevezetésképpen hadd mondjam azt, hogy elgondoltam azt, hogy az elmúlt esztendőben büszkék voltunk erre az 500-as nagy évfordulóra, az fél évezred. Fél évezrede volt a reformáció, ott voltak a nagyjaink, meg onnan indultak, meg már azért nyilván volt ennek egy előkészülete is, és mi nagyon büszkék voltunk akkor, hogy ők miket mondtak, miket tettek, hogyan hittek, mit vállaltak ezért a hitért, és talán azt is végig gondoltuk, hogy ez nem is volt könnyű dolog. De 500 éve volt. És amit ők elmondtak, azt nem tudom, hogy 500 év után mi olyan egyszerűen tudjuk-e élni. Az 500 év az nagyon sok idő. Ha csak 30-40 évet megyünk vissza, és a mai idősek mesélik a gyerekeiknek, vagy az unokáiknak, hogy hogyan volt ez az én időmben, már az is egy idegen világ volt. Az itt ültek egy része ült szekéren, és közlekedett úgy, és mi ma már ezt nem tudjuk elképzelni. Nekünk az autó is egyre komfortosabb kell legyen. A régi dolgok már nem úgy működnek, ahogy ma működnek. A régi embernek a kezébe az okostelefon az nem használható. A régi ember a számítógép világát nem ismerte. A régi embernek nem ugyanazok voltak a kérdései sok helyzetben, mint a mi kérdéseink. A reformáció óta eltelt 500 év, de Krisztus óta eltelt 2000 év, és a Biblia első bizonyság tételei óta eltelt 6-7000 év is. Olyan távolságban van, hogy nem értjük mi azokat az embereket. Vajon értjük-e a szavaikat, értjük-e a bizonyságtételüket, értjük-e, hogy őt mit éltek meg Isten mellett, és mire mondtak igent, és mire mondtak nemet. És aztán a reformáció kapcsán ez a nagy kérdés merült fel 500 évvel ezelőtt is, hogy nem kéne ezeket újra értelmezni. Nem kéne megvizsgálni abból a szempontból, hogy ki vagyok most én, hogyan élem az életemet, és mi közöm van nekem Istenhez, és Istennek mi köze van hozzám. És vajon azok a régi eszközök mennyiben maradnak meg, amelyel egykor nevelt embereket, és vannak-e újak, amelyeket nekem szánt, amelyeket én kell megtanuljam, hogy milyen az Isten iskolájába járni. És ez a szakasz, ez pont erről szól. Pál apostolnak az életében a legnagyobb fordulatot az okozta, hogy egyszer csak őt megszólította Jézus azon a damaszkoszi úton, és attól kezdve felborult benne minden. Mindez, amit eddig hitt, amit eddig gyakorolt, az úgy értelmét vesztette. Ő a farizeus, aki ismerte a régi törvényeket. Ő az az ember, aki tudta, hogy mihez igazítsa magát. Egyszer csak ott áll, és azt mondja, hogy ezt most kivették a lábam alól. Én most min fogok állni? Mi az én jövőm? Hogy fogom én ezt felcserélni a kegyelemből való üdvösségre? És ez a mi kérdésünk is minden időben, és a reformáció ezt az örökséget hagyta nekünk, hogy mi újból és újból megkérdezzük azt, hogy azt, ahogy én most állok, azt hogy látja Isten? És arra mi az ő válasza, mi az ő üzenete? És vannak dolgok, amelyek új helyzetet hoznak. Mert az élet az így lüktet, és így megy tovább. És mi 10 körömmel is ragaszkodhatunk régi dolgokhoz, de azt mondja erre Pál apostol, hogy ne engedjétek magatokat a szolgaság igájába fogni. És ő pont erről beszél, hogy engem megköt valami, ami régen jó volt, kellett és működött, de most már visszafog és visszatart, és nem tudok tovább lépni tőle. Pál apostol ezt a feszültséget érzi a maga saját életében, hogy váltani kell. És nem tudom, hogy elmerjem-e engedni a régit, és tudjak-e kapaszkodni valami újba. Mondok olyan egyszerű hétköznapi dolgokat, amelyek mindig is a mindenkori gyülekezet nagy kérdései voltak. Nem csak az a gond, hogy az a Biblia, amit olvasunk, az időről időre szükségszerű, hogy újabb nyelven megjelenjen. Magyarból magyarra fordítjuk most már. Károli Gáspárnak elismerjük az összes érdemét, és mindazt, amit ő ott véghez vitt. Csak hogy Károli Gáspár nagyon régen élt a mi nyelvünk szerint. És mi már nem értjük, vagy csak akkor, ha valaki azt is megmagyarázza, amit ő már lefordított. És hiába van bennünk egy olyan vágy, talán sok idős ember visszahallja gyermekkorából, ahogy az ő egykori kisfalusi vagy városi templomába énekelték a 42. Zsoltárt, elnyújtott és szép hangon, és hogyha ezt meghallaná, most sírna. De ezt már nem lehet úgy énekelni. A tegnapi igehirdetésben is elhangzott, hogy vannak régi dolgok, amiknek muszáj megújulniuk, mert újult lélekkel állunk már hozzá, mert vannak olyan formai követelmények, amelyeket már változtatni kell. És nekünk ezt vállalni kell. Azt mondja Pál apostol, hogy eddig körülmetéltük az embereket. Ez volt a szövetség, és most a keresztség az. És erre nem értékítélet a válasz. Nem az, hogy a régi nem jó, vagy rossz volt, hanem egyszerűen túlhaladtunk rajta, az Isten tovább ment. És ha Isten tovább ment, akkor én miért nem megyek vele, akkor én miért ragadok le mindig valahol? És mi ezt olyan szépen látjuk a bibliai történeteinkben, hogy Isten azt mondja, hogy én ott megyek előttetek. Akkor ne ott keressetek a régi dolgokban, a rég lemaradott dolgokban. Nehéz ez az elszakadás, és azért is nehéz, mert a mi életünknek is vannak olyan múltbeli eseményei, amit a csúcsként értelmezünk. A fiatalságunk, az, ahol összeállt a kép, ahol egy családban éltünk, ahol a szerelem nagy valóságát tapasztaltuk meg, ahol a gyermekeinkkel tudtunk törődni. Minden emberi életnek megvannak ezek a nagy csúcspontjai. És azt gondoljuk, hogy ezeket most újra kell élni ahhoz, hogy az én életem értelmes élet legyen, vagy tartalmas élet legyen. És az a nagy feszültség, hogy nem tudjuk újra élni. Mert eltelt az idő, és én nem 30 éves vagyok, és nem kisgyermekeim vannak, hanem nagy gyermekeim vannak. És most értük tanulok meg imádkozni. És az élet hozta azokat az új fordulatokat, amelyekkel akkor még nem számoltam. És nem csak az, hogy idősebb lettem, hanem az, hogy kicsit betegebb lettem. Vagy nagyon beteg lettem. Vagy az, hogy elveszítettem embereket, akikkel én ezt együtt harcoltam meg, és mentem velük együtt. Valahogy a reformációhoz mindig hozzákapcsolódik, mert a naptár is így mutatja nekünk. A halottak napi nagy menet, ahol mindenki a múltja felé elindul, és sok mindent elsirat abban a múltban, és azt gondolja, hogy azt kéne visszahozni ahhoz, hogy újra értelmet nyerjen az élete. Pál apostol azt mondja, hogy szép volt, jó volt, és elmúlt. És nem hagytom magam a szolgaság igájába. És a szolgaság számára azt jelenti, hogy azt keresem, ami már nincs, ami már értelmét vesztette, amin már túl vagyok. Azokat az ajándékokat megkaptuk az Istentől, megéltük, és most újakat várunk, és előrefele tekintünk. És a hithez ezért kapcsolódik mindig hozzá a reménységben való látás, hogy az Isten ott van előttem a jövendőmben, ott van azokkal a dolgokkal, amiket előre elkészített nekem, hogy még azokkal találkozzak. Ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába. Pál apostol azt mondja, hogy görcsösen akarjuk megvalósítani azt, amit már nem kell megvalósítani. És a törvény sokak számára egykor, az egykori galáciabeli gyülekezetekben egy ilyen feszítő, kényszerítő erő volt. Hallottak ők már Jézusról, tudták, hogy mi az a kegyelemből való üdvösség, tudták, hogy mit hoz el a kereszthalál, tudták, hogy Krisztusnak van feltámadása, de valahogy mégis izgatta őket a dolog, hogy valamit úgy valósítsanak meg az életükből, hogy a régi törvény még követeli. És az apostol azt mondja, hogy ez így nem jó. Tovább is megy, és azt mondja, hogy ha valaki ezt az utat választaná, akkor köteles lenne az egész törvényt megtartani. Akkor abban mindent a helyére kéne igazítani, ez pedig lehetetlenség. Nem tudja az ember megtartani az Isten követeléseit a törvényben sem, de én se tudok egy olyan életet élni, ami hibátlan. És minket ez nagyon feszélyez, hogy mi egy hibátlan, tökéletes életet akarunk élni, mert azt gondoljuk, hogy így leszünk méltóak az Istenhez, és a törekvés nem lenne rossz önmagába, és hogyha ez az Istennek való hálaadásból születne, akkor azt mondom, hogy erre is igyekezzünk. A nagy reformátoraink is mindig azt mondták, hogyha valaki hálát akar adni az Istennek, akkor azt mutassa meg az életével. Akkor az az élet legyen egy Istennek kedves élet. De ne úgy, hogy én görcsösen ezen próbálok minden nap valamit csiszolni, hogy magam számára is bebizonyítsam azt, hogy de én tudok jó ember lenni. Mert akkor minden nap bele fogok nézni a tükörbe, és legszívesebben szembeköpném magam, és azt mondanám, hogy milyen ember az ilyen. Hogy már megint megbántottam azt, akit legjobban szeretek. Már megint nem úgy cselekedtem, hogy azoknak a javára, akiknek állítólag a legtöbbet jelent az élete számomra. Hogy már megint arról lett volna szó, hogy az Isten dicsőségére megmutatom, hogy alázatos tudok lenni, és nem voltam alázatos. Mind-mind arról szól, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy vigyázzatok! Ezzel a törekvéssel kiestek a kegyelemből. El fogjátok veszíteni azt, amit már megkaptatok. Ez a kiestetek a kegyelemből, ez egy nagy teológiai vitának ad mindig is alapot, hogy vajon, ha valaki igazán megismeri egyszer Istent, mondhat-e Istennek utána nemet, és elhagyhatja-e az Isten útját, és kereshet-e más utat magának, de ez nem erről szól. Hanem a kiesés a kegyelemből az valami olyasmi, hogy visszatérek oda, hogy én magam akarok létrehozni egy olyan Isten országát, amit Isten maga kínál föl, és azt mondja, hogy ezt nem tudod létrehozni, hanem ezt én tudom neked ajándékozni. És ez nem a múltadnak a tökéletesítésében van, hanem a jövőben, amit én hozok el neked, ami titokzatos, ami kiszámíthatatlan. És pont ez a szép, de ez a nehéz is az Istennel való járásban, hogy nem tudom, hogy mit hoz a holnap. Csak azt tudom, hogy Istennek van a holnapról egy ígérete, hogy én a holnapi napon is veled leszek. És ott leszek azokban a helyzetekben, engem is meg tudsz látni, az erőmet is meg tudod kapni, és úgy foglak igazgatni benne, hogy az én országomat ne veszítsd el. De hogyha te a magad fejed szerint mész, akkor ezt a kegyelmet, ezt elveszíted, akkor kiesel belőle. Mert akkor nem is kell már, mert akkor nem azon múlnak a dolgok, hogy én mit tudok neked ajándékozni, hanem akkor mindig azt fogod nézni, hogy mit tudsz magadnak még összehozni, mit tudsz megszerezni. És ez nagyon megterheli az embert. Azt mondtam, hogy 500 év telt el a reformátoroktól a mai napig. És 2000 év Jézustól, és 6-7000 év legalább az Ószövetség bizonyságtevőitől. De ki tudja, hogy még előtte hány ember gondolta végig az életének a nagy kérdéseit, és ezek a nagy kérdések közben azért nem változtak. Hogy ki vagyok én, hogy mit jelent élnem, elmúlnom, lesz-e utána valami az életemben, hogy igényünk az, hogy olyan közösségben éljünk, ahol szeretnek minket, és ahol mi is tudunk valakit választani magunknak, akit szerethetünk. Ezek nagy kérdések, és megmaradnak. De ezekben a nagy kérdésekben mindenki ugyanazt tapasztalta, hogy ez nem azért működik jól, mert én jól csinálom, hanem azért, mert az Isten kegyelmes. Hogy nem hagy faképnél a másik azért, mert hibázom vele szemben, hogy meg tud bocsátani, hogy Isten nem csak bennem munkálkodik, hanem a másik emberben is. Hogy ő összerendezi a dolgokat, amiket én nem tudok összerendezni. Na ez a kegyelemből való élés. És erre azt mondja Pál apostol, olyan szép kifutást ad ennek a pár gondolatnak, hogy tudjátok, igazából nem számít semmi. Az sem, hogyha valaki körül metélkedett, és az sem, hogy nem metélkedett körül. Az se számít, hogy valaki mennyire pontosan tartja be a törvényt, és az sem, hogy hányszor bukik benne. Egyetlen egy dolog számít, azt mondja. A szeretet által munkálkodó hit. Az viszont nem bennetek van, hanem az Istentől jön. Ez formálja a világot. Ez formálja az életemet. A szeretetből munkálkodó hit. Ez az Isten szeretetéről szól, és arról a hitről, amit ő táplál bele az emberbe, és amit én csak hálaadással elfogadhatok, hogy ez engem mozgathat, hogy ez engem tovább vihet. A szeretet által munkálkodó hit az nem más, mint az, hogy az Isten akaratának van egy jelene az életemben, ami engem folyamatosan próbál igazgatni, a helyére tenni, megoldásokat felmutatni, hogy én abba bele tudjak kapaszkodni. És ezzel Pál apostol egyébként mindent össze is foglalt. Mert a törvény mi másról szólt, mint arról szépen foglalja össze maga Jézus is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, az elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Erről szólt a törvény. Csak hát ráébresztett arra, hogy én ezt nem tudom megtenni. Hogy én nem tudom így szeretni Istent, és nem tudom így szeretni a másik embert. A szeretetből munkálkodó hit, az az a hit, amelyet Krisztus kínál fel azoknak, akik vele találkoznak. Akik azt tudják mondani, hogy hiszek Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. Hogy hadd áld meg azokat a próbálkozásokat, amik vannak bennem. És hogyha azokat te megáldod, akkor az én életem egyről kettőre fog jutni. Egyik lépést teszem a másik után, és lassan, szép lassan követni tudlak téged egészen az üdvösség útján a mennyek országáig. Pál apostol számára ez volt a nagy reformáció, a nagy váltás, hogy minden korban megtalálni azt, ahogy Isten keres engem, ahogy nekem szól, ahogy nekem üzen, ahol engem megdolgoztat, ahol nekem feladatot ad. És ezt nem lehet úgy, hogy lemásolom a régieket. Ha ők úgy csinálták, úgy kell csinálni, akkor mi is jól csináljuk. Mert nem ez a lényege, hanem a szeretettel, vagy szeretet által munkálkodó hit. Hogy az én hitem, az most mit tesz a másikért? Az én hitem, amit az Istentől kaptam, az hogy szolgálja most az Isten dicsőségét? Megtalálom ennek az eszközeit? Fel tudom-e mutatni, hogy 21. századi módon én tudom Istent szeretni? Énekelek új éneket? Énekeljek új éneket. Nyomogassam a telefonomat, használjam úgy, hogy az Istennek dicsőségére legyen. Ki tudja mit? Nekem kell megtalálni ennek az útját és a módját. És nem egyedül, hanem ez benne talán a legcsodálatosabb, hanem közösségben. Mert az Isten erre adta a gyülekezet közösségét, erre hívta el az ő népét, hogy mi egymást segítsük ezen az úton, hogy mi így találjuk meg a helyünket, a feladatainkat és a mai szolgálatainkat. Akár ebben a gyülekezetben is, itt Mátyásföldön, a 21. században már, 2018-ban, sokan talán, amikor megszülettek, azt se gondolták, hogy meg fogják érni. Hogy lesznek olyan számok, hogy kettessel kezdődik, és utána mennek még az évtizedek tovább, és ki tudja. Olyan furcsa és olyan érdekes érzés az, amikor az ember kimegy a temetőbe, és látja azt, hogy hát ha valaki 1900-as évek közepén meghalt, hát az már öreg volt. De amikor 2000 fölött vannak már az évszámok, akkor az már nagyon közeli. Akkor az már a mi életünkről szól. És nem azt kell megfogalmazni, hogy a régiek hittek-e a feltámadásban, hanem azt, hogy én hiszek-e benne, hogy velem mi lesz, hogy én hogy fogok megállni az Isten előtt. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istent, hogy engedje, hogy mindig a mai valónkhoz tudjuk kötni az ő szeretetét, amely hitáltal munkálkodik bennünk.